Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Tiszteletreméltó Kelement Didák, minorita áldozópap. Baksafalva, ma Kézdi Almás, Erdély, 1683, Miskolc, 1744, április 21. A felső Tiszavidék apostola, Kelement Didák, az erdélyi Baksafalván született, egyszerű falusi családban. A keresztségben a Sámuel nevet kapta. 13 éves volt, amikor a minoriták gimnáziumot nyitottak szülőfaluja közelében Kézdivásárhely külvárosában, Kántán. Szülei ide íratták be Sámuelt, aki első nagy példaképeit az iskola tanáraiban találta meg. Gimnáziumi tanulmányai végeztével fölvételét kérte a rendbe, ahol mint szerzetes a Didák nevet kapta. A magyarországi minoriták eperjesi főiskoláján új látóhatár nyílt meg a tanulni vágyó székely fiú előtt. A tanárok köztük többen a lengyel, olasz vagy német provinciából, a bécsi krakkói egyetemeken, illetve a római Szent Bonaventura kollégiumban nyerték képzésüket. Didák testvér tanulmányai végén teológiai doktor lett. Közben 1704-ben, 21 éves korában letette a szerzetesi fogadalmakat, és 1708-ban pappá szentelték. Eperjesen maradt, és a növendékek felügyelője lett. Úgy indult, hogy tudományos munkában, tanári katedrán fogja kamatoztatni képességeit, elöljárói azonban 1710-ben házfőnöknek küldték Nagybányára. Mindössze 27 éves volt ekkor, el sem érte a szabályok által meghatározott életkort, de elöljárói nagyon bíztak benne. A nagybányai rendház ez időtájt siralmas helyzetben volt. A város a Rákóczi szabadságharcban 1708 óta hol a kuruc, hol a német csapatok megszállása alatt állt. Mindegyik a maga módján zsarolta, sanyargatta a megfélemlített lakosságot. A kolostor sem volt kivétel. Tetőzete már az első ostrom idején leégett, földjének termését az ellenség letarolta, s mivel a városkapuin kimerészkedni egyenlő volt a halállal, senki sem gondolt a földek megmunkálására. A kurucokat egy-két szerzetes német neve bőszítette. Curbukken domonkos házfőnököt előbb bebörtönözték, majd télvíz idején egy száruhában kiűzték az országból. Utódát Netterstein Apollinárist úgy megverték, hogy belehalt sebeibe. Ilyen előzmények után kezdte meg munkáját az új házfőnök. Az előzményeket már ismerte, ezek híre eljutott Eperjesre is, de amit a helyszínen talált, az maga volt a teljes pusztulás. Benn a városban a háborúk kísérője, az éhínség és pestis járvány, a rend pénztára teljesen üres, a templomban és a rendházban katonák tanyáznak, a rendtagok a városban szétszórtan, jó lelkű családoknál keresnek menedéket. Az első kísértés, nem volna el jobb visszafordulni, legyőzése után Didák atya egy életre eljegyezte magát az apostoli munkával. Azoknál kezdte új küldetését, akiktől mindenki menekült, a pestises betegeknél. Fölkereste őket, s a ragállyal mit sem törődve odaállt a haldoklók mellé. Szelíd kézzel letörölte homlokukról a hidegverítéket, hűs itallal csillapította a láztól kiszáradt ajkukat, vigasztalta a szenvedőket, előkészítette a nagy útra a távozókat, s kísérte a temetőbe az elköltözötteket. Gondja volt az élőkre is, az éhségtől lázas szemű, rongyokban didergő szegényekre. Sorra járta a tehetősebbek házait, mindenütt kért, könyörgött, koldult, és mindent szétosztott a rászorulók között. Azoknak akkor is jutott, amikor ő több napon át éhezett. Közben nem tévesztette szem elől feladatát, amiért ide küldték, a rendház megújítását. Szétszórt társait látogatta, összetartotta. katonákat kérlelt, hivatalos személyeknél házalt, a fővezért, a nagyhatalmú Károlyi Sándort is megkereste. Még végre 1711. októberében visszakapta a rendházat, és társaival együtt újra megkezdte a szerzetesi életet. A rettenetes lelki ínség azonban, mely a háborút követő lelki eldurvulásban mindinkább érezhetővé vált, nem hagyta nyugodni. Alig, hogy letelt 3 éves házfőnöki megbízatása, engedélyt kért a szatmári falvakban szétszórtan élő katolikusok fölkeresésére. A protestáns lakosság ellenségesen fogadta, és kövekkel, kerítéskarókkal kergette ki a faluból. Didák testvér leült a patakpartján, kimosta és friss fűvel bekötözte vérző sebeit, azután visszatért oda, ahonnan elűzték. Azokat kereste, akiket még Nagybányáról ismert, a szegények és betegek ajtaján zörgetett. Amikor híre ment, hogy utolsó darab kenyerét is a legnagyobb szeretettel adta oda az éhezőknek, hogy gondosan ápolta a ragályos betegeket, akiket házuk népe is messze elkerült, előbb csak halkan, aztán hangosan is szent emberként kezdték emlegetni. Jósága megragadta azokat is, akiket prédikációval nem tudott megfogni. Az alsószamos vidéke után a Nyírség felé vette útját. A vidék központjában, Nyírbátorban valaha temploma és kolostora volt a rendnek, de a háborúk és vallási villongások folyamán kirabolták, fölégették ezeket. Károlyi gróftól, az új gazdától elkérte a romos templomot, és itt alakította ki tevékenységének központját. Közben az 1717-es tartományi nagygyűlésen őt, az alig 34 éves fiatal rendtagot választották meg tartományfőnöknek. A nyíri protestánsok 3-szor gyújtották rá az újra meg újra fölépített egyszerű faházat, Didák testvér azonban 4-szer is fölépítette, de most már iskolát és nevelőintézetet is emelt mellé. Saját fiaikra csak nem gyújtják rá a házat, gondolta, és számítása bevált. A gyújtogatás abba maradt, s a szülők, akiknek nem tellett arra, hogy a debreceni vagy a pataki kollégiumokban neveltessék fiaikat, beadták őket a minoriták iskolájába. A gyermekek a legjobb közvetítőknek bizonyultak. A viszályok és ellenkezések csillapodni kezdtek. Az új alapítás gondozása közben sem szűnt meg a közeli és távoli vidékek lelki javán munkálkodni. Bejárta egész Szabolcs megyét, Szatmár, Szilágy és Bihar határos részeit, templomokat emelt Fehérgyarmaton, Csengerben, Érkeserűn és Tárcsán. Elérte, hogy Nagy Károly és Nyírbakta régi katolikus templomai visszakerüljenek a híveik tulajdonába. Helyrehozatta az omladozó besztercei templomot, s végül megtelepítette a minoritákat Kolozsvárott, Erdély fővárosában és Szegeden a felsővárosban. 1725-ben Kohári István országbíró meghívására Pozsonyba indult. Útja a Sajó völgyében vezetett, megrendülve észlelte e vidéken a hit romlását. Messze tájon se templom, se pap. A központban Miskolcon alig 20 család ragaszkodott ősei hitéhez, de ezek is számkivetettjei voltak a városnak, mert katolikus ember nem csak a tanácsba nem kerülhetett be, hanem még iparos sem lehetett, mivel nem volt olyan cég, amely tagjai közé fogadta volna őket. Didák atya útját megszakítva beadványt intézett Borsod vármegye rendjeihez, hogy a minorita rend kolostort nyithasson Miskolcon. Kérte, adják át neki e célra a Tetemvár aljában lévő romokban álló ősi Mária templomot, a hozzátartozó területtel együtt, amelyen akkor épp vásári bódék álltak. 3 éves húzavona után nem kis mértékben Didák atya prédikációjának hatására, melyet 1728 őszén Pozsonyban a Ferencesek templomában tartott az országgyűlés tagjainak, 1729 tavaszán királyi rendelet teljesítette kérését. Az építkezés megindultával Didák atya megbetegedett, de továbbra is irányítója maradt a munkálatoknak. Amikor aztán hosszú hónapok után elhagyhatta a betegágyat, nyomban visszatért missziós útjaira, most a tiszamenti községeket járta végig, Prédikált, magyarázta a katekizmust, gyóntatott, misézett és áldoztatott olyan helységekben, ahol az első török foglalások óta, immár 200 éven át nem láttak katolikus papot. Mindenütt a legszegényebbeket és a betegeket kereste föl először. Amikor több éves misszió után visszatért Miskolcra, 1739-ben ismét pestis járvány tört ki az országban. Az egri püspök meghívta, hogy tartson a népnek könyörgő ájtatosságot a vész elmúltáig. A miskolciak azonban, akik számára már szent ember volt, nem akarták elengedni. Didák atya, aki már két járványt átélt, s látta a nyomukban járó rettenetes anyagi és erkölcsi romlást, egy egész éjszakán át arcra borulva imádkozott az oltár előtt, hogy megtudja Isten akaratát. Reggel azt mondta a népnek: testvérek, püspök atyánk szava szólít, mennem kell, de Egerben sem lesz maradandó szállásom. Ott sem, itt sem lesz rám szüksége két évben. Sem Miskolcra, sem Egerbe nem fog betörni a vész. Aztán elindult Egerbe, ahol a püspök áldását kérte, hogy nekivághasson annak az útnak, amely az alföldi járvány sújtott a falvakba vezetett. Két éven keresztül lelki és testi orvos volt egyaránt. Egyik kezével az Úr testét nyújtotta a betegeknek, a másikkal a koldusok koldusaként gyűjtögetett számukra. Ez volt az utolsó missziós útja. Testi erejét megtörte a 3 évtizedes állandó munka, a rengeteg virrasztás, nélkülözés, gyaloglás s a testi kényelem állandó hiánya. Az 1744-es esztendő első hónapjait már betegágyban töltötte. Szellemi frissességét mindvégig megőrizte, környezetének az utolsó pillanatig tanácsadója, vigasztalója, lelki irányítója maradt. Április 21-én még utoljára fölkelt, hogy elnököljön a miskolci rendházba összehívott tartományi nagygyűlésén. A 3 napos gyűlést nagy körültekintéssel, okos tapintattal vezette és zárta be, de ez volt életerejének utolsó fellobbanása. 4 nap múlva, április 28-án hagyta el a földi létet, hogy átvegye az Úr kezéből hűséges fáradozásainak bő jutalmát. Élete szakadatlan munka volt Isten dicsőségére és a lelkek üdvösségére. Egy egész ország népe hallgatott rá és követte. Azon kívül, amit élő szóval 3,5 évtizeden át annyi hallgatójának lelkébe írt, 13 kötetnyi beszéde, elmélkedése, imádsága maradt ránk, mint az egész hitének, tiszta lelkületének, Isten előtti föltétlen hódolatának és felebaráti szeretetének tükre.